Szaúte fenszők, egyébként fecó mindenkinek, tehát a hallgatóimnak is mindenkinek. Tegező viszonyban vagyunk, így is meg tudjuk egymásnak adni a tiszteletet, meg próbálunk egy picit így közelebb kerülni egymáshoz. Mai napon valamiféle közös gondolkodást szeretnék itt elindítani a jövő járművével kapcsolatban, tehát hogy milyen autókkal fogunk mostanában közlekedni, illetve a közeljövőben, és milyennel kellene igazából. Nincsen egyértelmű képlet válasz, ez csak egy enyhe felvetés itt az elektromos járműre, reklámra, miért mi azzal foglalkozunk elsősorban. Ez egy érdekes dolog, hogy 20 évvel ezelőtt megkérdezték volna, vagy 30 évvel ezelőtt még a Ladák korszak, hogy milyen autók lesznek most, nem biztos, hogy el tudták volna azt képzelni, hogy ha most kinéztek az utcára, milyen autók mennek jobbra-balra, vezetéstámogató rendszerekkel, bonyolult elektronikákkal, rengeteg számítógépes vezérlőegységgel, ezt nem tudták volna 30 évvel ezelőtt elképzelni. Ezért mi is nehezen tudjuk azt elképzelni, hogy milyen lesz a jövő autója. Hát, hogy milyen alternatíváink vannak, én így belemennék egész konkrétan a mélyébe egyből, de egy-két alap probléma felvetést meg kell viszont, hogy mi a gondunk most. Tisztázzuk azt, hogy mi az, hogy hatékony energia felhasználás, energiahatékony közlekedés. Hogy otthonról eljöttetek ide, vagy az iskolából ide, az adott energiába került a környezetnek, és nektek is. Az energia az pénz is, de környezeti terhelés is mindenképpen. Nagyon nem mindegy, hogy hogyan jöttetek most tényleg, hogy most így esik az eső, esernyővel, de autóbusszal, gyalog, nem látszik rajtatok annyira nem esik akkor. De mondjuk, hogyha autóval jöttetek volna, képzeljétek el mondjuk egyenként, gondolom még nincsen jogosítvány így arcra, nincs még, ugye? Jó, majd pár év múlva. Hányadikosok vagytok?
9.
9, még régi rendszer, 9, jó, oké, az azt jelenti, hogy régiben máshogy. Első? Jó. Lényeg az, hogyha meg lesz a jogsitok, és elgondolkodtok azon, hogy mennyi energiába tehet nektek, hogy eljutottatok ide az egyetemre, mert remélhetőleg ide fogtok járni, akkor nagyon nem mindegy, hogy egy 700-800 kg-os autóval jöttök el idáig, vagy egy másfél tonnás autóval. Azt megbeszéljük, hogy miért nem mindegy. Hát különböző alternatívák vannak, ezek ilyen sokszor elsütött képek igazából vannak bonyolultak. Ez egyébként egy intelligens jármű, mert az intelligencia az ott megvan a vezérlőegységben elől. De hát lehetne teljesen zöld jármű is, nyilván erre sem gondoltok olyan szívesen, mert füvet kell nyírni rajta. Aztán van ilyen ultramodern felszemüvekkel együtt. Igazából onnan is nagyon sok újítás jön, tehát a Távol-Keletről. Érdemes rájuk figyelni, az elektromos hajtás elég durván jelentkezik azokban a járművekben. Hibrid járművekről nem is beszélve, azt tudjuk, hogy a Toyota Prius hajtásrendszerét vásárolta meg a legtöbb gyártó, aki kénytelen mondjuk hibrid hajtásrendszert vásárolni. És hogy mi múlik ez az egész energiahatékonyság? Függ attól, hogy milyen úton jövünk, hány autó van azon az úton, dugóban kell közlekednünk, milyen sebességkorlátozások vannak, autópályán megyünk-e ott, egész más viszonyok vannak, ugye ott nagy a légellenállás, teljesen más az autónak a fogyasztása, 110-es tempónál, 130-asnál, nem egyenesen arányos, ha lehet így már matekosan beszélni. Most csak hozzáteszem, adott esetben egy adott járműtípusnál mérések alapján 110-nél 7 litert fogyaszt 100 kilométeren az autó, mondjuk benzinből, 130-nál meg 9-et adott esetben. Tehát ilyen eltérések lehetnek. És függ attól, az egésznek itt van az egyik kulcskérdése, hogy mekkora a járműnek a tömege meg a mérete. A tömeget föl kell gyorsítani. Hogyha valaki fölül mögöttek mondjuk most bicajra, akkor sokkal nehezebb tekerni, ezt tudjátok, és akkor el kell fékezni az energiát, akkor szígyátok, hogy ott ül hátul, mert újra föl kell gyorsítani. Rengeteg energiába telik ez nekünk. Az útpályák környezetben még hozzá tartozik, hogy például ha esik az eső, akkor többet fogyaszt az autó. Mégpedig azért, mert nagyobb a gördülési állás a kerekeknek, nem sokkal, tehát ezek nagyon minimális értékek, meg a másik az, hogy nagyobb a közegellenállás. Tehát a levegő, amiben megyünk, és jó párás, az sűrűbb. Tehát azt a levegőt mind mozgatni kell előttünk, és az ellenállást jelent. Aztán hát a másik az, hogy hatékonyság. Milyen hajtáslánccal hajtjuk az autót, milyen motor van benne, dízel, benzin, hibrid hajtáslánc, tisztán elektromos, ettől is nagyon függ. És másik az az intelligencia. Volt több ilyen kísérlet, hogy a város egyik végéből elindult egy vezető, aki totál nyugodt volt, lehet nyugdíjas vagy nem nyugdíjas, teljesen mindegy, meg egy másik vezető, aki ilyen jó idegesen lámpától lámpáig fölgyorsít, lefékez, fölgyorsít, lefékez. Gyakorlatilag a fékezéssel azt csináljuk, ugye ezt nagyjából el tudjátok képzelni, motorkerékpárt is láttatok, mert ott jobban látszik, vagy könnyű fényfelni is autókon, hogy a fékpofák azok ott szépen súrlódó tárcsára rányomódnak. Hallani is lehet a hangját adott esetben, amikor még nyikorog és csikorog is, rezonál, de összességében ezt a mozgási energiát, amit mi elégettük a benzint, dízelüzemanyagot, nyomtuk a gázt, amikor mi megállunk a pirosnál, akkor nyomjuk a féket, és a szépen súrlódással lecsökkentjük ezt a mozgási energiát, és abból mi lesz, mint hő. Elveszítjük, azt vissza nem tudjuk nyerni a környezetből. Majd az elektromos hajtás kapcsán visszatérek erre egy picit. És hát még egy dolog, amiben mondjuk annyira nem megyünk bele, de a biztonság, aktív passzív biztonság, a passzív biztonsági berendezések azok mind-mind tömegbe kerülnek nekünk, az aktív biztonsági berendezések is, de sokkal kevesebb. Majd fogom mutatni, hogy ezek mit jelentenek. Csak nagyon röviden felvetésképpen. Hát a globális felmelegedésnek az egyik hatása ez is lehet, ez számomra tetszetős, de ezt most talán nem itt tárgyaljuk meg. A távolülőknek csak mondom, hogy itt alsó nemük vannak csökkenő sorrendbe fölvéve 2006-ig. De hogy akkor mit csináljunk mi, hogyha ezt a mind elégetett üzemanyagot, ezt mind hővé alakítjuk át? Az a gond, hogy azt a foszilis üzemanyagot, ezt hosszú évmilliókon, vagy évtízezredek által sikerült a környezetnek átalakítani, és az valahol mondjuk földgáz vagy kőolaj formájában megtalálható a földben, és azt mi kinyerjük, és sokkal rövidebb idő alatt, tehát ez a sok-sok év munkáját, az pillanatok alatt el tudjuk mi égetni. Ez egy elég nagy probléma. Ezzel szemben, hogyha megnézzük, hogyha kicsit reklámozom a napenergiát, hiszen mi itt foglalkozunk ilyen napelemes hajtású autókkal, a napenergia az éppen most érkezik be a Földre, most nem túl sok sajnos, de mondjuk ha nyáron veszük, akkor elég sok napenergia beérkezik, és azt mi már bebizonyítottuk, hogy nappali körülmények között tisztán napelemes energiával lehet úgy közlekedni, hogy még energiát is tudunk eltárolni az autóba pluszba. Tehát akár nulla töltöttségű akkumulátorral elindulunk, és tudunk menni, és végén fel lesz töltve az akkumulátor. És ez nem egy örök mozgó, tehát nem egy csoda, ez egy energiamérleg. Csak. Hát, hogy miért probléma a foszilis tüzelőanyag, az itt nagyjából látszik, nem kommentálnám. Ez egy érdekes ábra erről az egész föld energiamérlegből. Mi áll nekünk rendelkezésre? Ja, itt egyébként érdekes kép. Vannak, akik ilyen különböző gáztik kitermelő helyeken dolgoznak, ez nyilván ott Ázsiában van valahol, és hát otthon gázzal fűtenek, és most viszik haza a tüzelőanyagot. Ez nem vicc. Egyébként érdekes módon csak 3 regisztrált eset van, amikor baleset volt, és szétszálltak az emberek a gáztartály mellől, ami egyébként itt valamiféle zsákanyag, ami tökéletesen szigetel elvileg. Na de itt a jobb oldali ábrán láthatjátok azt, hogy néz ki ez az energiamérleg. Ott van az évenkénti világfogyasztás, ez a pici kis kocka a tetején, aztán hasábokba megyünk lefele, következő az az olaj, ami rendelkezésre áll összesen a földben, ott van a gáz alatta, uránium, ez mind az energia mennyiséget jelenti, tehát nem kilóra, nem literre, energia mennyiséget, szénből elég sok van számunkra, és nézzük meg, hogy ahhoz képest mennyi napenergia érkezik a földre. Az a nagy hasáb, majdnem kocka, ez az. Ebből mondjuk fotoszintézissel kinyerhető, tehát a környezet, amit felhasznál a növényzet, az a kicsi pirosot, vagy bordó, és utána mellette a szélenergia, amit lehet hasznosítani, és mellette a vízben tárolt energia. Ugye, én mérnök vagyok, nem lehet ennyire szélsőségesen gondolkodni, jó, akkor legyen ez, vagy legyen az, erre nincsen tényleg jó képlet, de meg kell próbálnunk egy egyensúlyt találni. Most ott van gyakorlatilag az emberiség, hogy próbálkozik az egyensúly megtalálását. Na, persze mind a mellett, hogy a próbálkozásban benne van az is, hogy különböző érdekcsoportok vannak, például kőolajkitermelők, akiknek az az érdekük, hogy eladják a kőolajat, lehetőleg jó drágán. Ami egyébként a másik oldalról gondolkodunk, az jó, hogyha drágán adják, mert akkor rákényszerülnek az emberek, hogy valami másféle energiaforrást használjanak, mondjuk szélenergiát vagy napenergiát. Ha valaki szokott járni Németországban, akkor autópálya mellett több olyan falvat lehet látni, ahol elég nagy napelemmezők vannak, amik a falunak vagy egy kisebb helységnek az ellátását meg tudják oldani, elektromos állam ellátását, és mindemellett persze fűtést is, mert vannak olyan helyek, ahol nagyon sokan fűtenek mondjuk elektromos árammal, de nagyon sok háztetőn látszik, hogy vannak magán napelem telepek, fölrakják a háztetőre, és akkor adott esetben, mondjuk nyári időszakban az energia szolgáltató, mint nálunk például az E.ON, ugye nem mondunk ilyen márkaneveket, az E.ON például köteles visszavásárolni, Németország mondjuk van E.ON, köteles visszavásárolni az elektromos energiát, amit a Jürgen előállít a háztartásában. Ez egy pozitívum, mert akár jövedelem is lehet belőle. Aztán ezeken nagyon gyorsan végigvillognék itt, világkőolajfogyasztása. Ez napi kőolajfogyasztást jelent, elég nagy mértékű, és nem tudjuk azt, hogy 2020-ban hogy alakul ez egész. Mert igaz, hogy a belsőégési motoros autóknak a fogyasztása az folyamatosan csökken. Elég nagy a fejlődés, mondhatni így, benzines és dízel szinten is, de azt is hozzá kell tenni, hogy például Kínában mennyi autót fognak gyártani, és mennyi autót gyártanak most. Tudjátok, ezek a Ctrl-C, Ctrl-V-s autók, amik annyira jól nem sikerülnek, Európában nem tudják behozni őket, mert a törésteszteket nem igazán tudják teljesíteni, illetve ott olyan pocsék eredményt érnek el, hogy nem engedik behozni őket Európába. De ott a kínaiak mind az őrült vásárolják, egyre többen dolgoznak gyárakban, nem kint a rizsföldeken, és hát megnőtt az ő igényük is arra, hogy ők is autóval akarnak. Eddig csak biciklivel jártak ki az ültetvényre, most már ők motorkerékpárt használnak, elektromos motorkerékpárt jó esetben, meg hát mellette használják a belsőégési motoros autókat. A CO2 kibocsátás, ez egy nagyon vitatott dolog. Hanula Barna kollégám, ahogy mondta, egyelőre nem sikerült még okot találni arra, hogy miért csökkent az utóbbi két évtizedben 500 fokot az átlag hőmérséklet a Földön, holott itt van az az üvegház hatás. Tehát az üvegház hatás pedig azt jelenti, hogy szépen bent tartjuk a napenergiát, bent tartjuk a légkörön belül, nem engedjük visszasugározni a leadott energiát, többet, mint arra a saját maga természet hajlandó lenne, és ezzel elvileg növekszik a Földnek a hőmérséklete. Bár, ahogy egy bányászmérnök is mondta a Minden Tudás Egyetemén, ha végignézzük egy kicsit nagyobb távlatban, nem az utóbbi 100 évben itt az iparosodás kapcsán az átlag hőmérsékletet, hanem visszamegyünk több ezer évre, akkor igencsak ingadozott a Földnek a hőmérséklet, ami nekünk annyira nem jó. Hozzászoktunk, hogy van tél meg nyár, de azért elég rossz lenne, hogyha itt ilyen sivatagos környezet lenne a környezetünkben, meg az is, hogyha éjjel-nappal itt szánkozni lehetne a töltés oldalán, vagy csúszkálni valamiféle szemetes zsákon. A tudatosság az nagyon fontos. Szerintem ti sem gondolkodtok el azon, hogy mit és miért, hogyan használtok. Én is éjjel-nappal nyomkodom az okostelefont. Igazából nem tudatosan élünk. Annyi impulzusunk van, annyi információtok van nektek is, hogy mi azon folyton gondolkodunk és dolgozunk azon, hogy hogyan tudunk titeket lekötni. Tehát amikor tényleg az ember bárhol YouTube-on megnéz akármilyen videót, amit ráadásul úgy ajánlanak, hogy az ő érdeklődésének megfelelően, akkor nagyon, nagyon érdekes azon elgondolkodni, hogy mondjuk mi hogyan fogunk tudni lekötni. Kitetetek minden mobiltelefont az óra elején, és mondom, hogy figyeljetek ide, az egy megerőszakolás, az nem megy. Valami érdekeset kell mutatni. Úgyhogy mi is használjuk a YouTube-ot, onnan is van itt egy-két videó. Ti már azt hiszem a Z generáció vagytok, nem is az Y. No, hát a tömegméret kapcsán A méret azért egy elég érdekes kérdés. A mindenféle tekintetben, hogyha itt egy-két srác elmosolyogta magát, de olyan szempontból fontos, hogy nem mindegy, hogy mely. Tehát az úthálózatnak a hossza, mérete az nagyjából adott. Vannak bővítések, tudjuk, bővítették az M0-ás autópályát is 2-3 sávosra, de hát azért az egy elég korlátos dolog, hogy hány autó fér el rajta. És azt meg lehet nézni, amikor mondjuk van egy valamilyen nemzetiségű teherautóval lerobbannak az útszélen, akkor hatalmas sor gyülekszik föl, lehet látni, hogy mennyi helyet foglalnak el az autók, akkor pár perc alatt már mondjuk egy 7 kilométeres sor alakul ki. Nagyon húzós a probléma. És mindemellett megkérdezem, hogy otthon családi autó, gondolom édesapa vagy édesanya vezeti az autót, és átlagban hány ember ül az autóban, amikor megy az autó A-ból B pontba. Hát az átlag az ott látható, 1,1-1,2 ember. Ez nem azt jelenti, hogy betesz mellé egy kezet, hanem ez az átlag, jó? Ez a statisztika, nem tudom, hogy majd mennyire fogtok vele találkozni. Hát egy másik kérdés, a közlekedésbiztonság egy esélyegyenlőség. Például hölgyeknek is nagyon divatos a Smart, kicsi Smart, ami egyébként nagyon praktikus, viszonylag keveset fogyaszt, marha drága, mert a Swatch óra gyár meg a Merci állt össze, hogy csinálnak egy autót, de amint láthatjátok, mondjuk vannak méretbeli különbségek, van, aki egyébként mindegyik kategóriát kiválasztja, azért látszik, hogy nem egy szegény családról van szó itt Amerikában, de itt bejön az, hogy vannak ugye Smartok, előbb említettem, meg vannak mondjuk ezek a szávok, ezek a szabadidő autónak titulált autók, ebbe tartozik, tehát Q7, Q5, Q3, és akkor nem mondok márkaneveket, de hát az összes többi ide értendő, tehát azokra a terepjárókra is gondolok most, amelyek életben nem láttak erdőt, maximum akkor, hogyha mentek az úton, ami erdőbe volt. Tehát és ennyi. De mégis a városban ezekkel az autókkal közlekedünk, és olyan 2,5-3 tonnát mozgatunk azért, hogy az az átlag 70 kg-os ember eljusson A-ból B pontba. Hát egy kicsit olyan őrült dolog, ráadásul ezekben az autókban annyi hely van, hogy minimum 5 ember kényelmesen el tud férni, meg plusz a csomagok. És az 5 emberre kialakítottak mindent, biztonsággal egyetért mindent. Akár még a fejtámlákban ugye monitort is. És akkor ezt mind cipeljük magunkkal azért, mert hát elvileg 4 ember vagy 5 ember is ülhet az autónkban. Hát aztán az aktív biztonság az egy másik dolog, de itt a passzív biztonság. Passzív biztonság, akkor arról, tehát amikor passzív biztonságról beszélünk, akkor arra gondolunk, hogy amikor egy baleset megtörténik, és már a két autó összeér egymáshoz ér, és elkezdődik egy gyűrődés, akkor már csak a passzív biztonsági rendszerekre számíthattok. Légzsák, övfeszítő, különböző rendszerek, fejtámlamozgatás, aktív fejtámla, nagyon sok minden van, de akkor csak erre számíthattok. Na most el lehet képzelni, hogy mondjuk egy ilyen Smartnak milyen a biztonsága. Elég jó egyébként a passzív biztonsága, de sajnos az esélyegyenlőtlenség, hogy a jobb alsó ábrát megnézitek, az elég kemény. Hogy el tudjátok képzelni, hogy mi történik, amikor egy nehezebb autó összeütközik egy könnyebb autóval, mi ráadásul nagyon pici, és erre itt van ez a kis videó. Ez egy S-osztályú S-klassze Merci. Látszik, hogy igazából a túlélő tér a Smartban nem sérül, de ami a legrosszabb egyébként az ütközésnél, az a belső szerveknek a lassulása. A lassulás. Mennyi idő alatt lassul le az ember nullára? A legtöbb probléma egyébként azzal szokott lenni, nem a külső sérülésekkel, nyilván az is nagyon csúnya tud lenni, és most nem elrettenteni akarlak benneteket, de ugye hát ezért is vigyázni kell, amíg balesetezett embereknél mozdítással, mert ha törött a borda is, meg minden, akkor könnyen sérülnek a belső szervek. De a belső szerveknek az a nagy problémájuk, hogy nagy lassulást nem bírnak ki. Tehát amikor egy ütközés van, akkor leszakad a lép meg a máj, és sajnos külső nyom nélkül el tud hújni az illető, belső vérzéssel, hát sajnos ilyen csúnya dolgok vannak. De nézzük a passzív biztonságot. Ezért azt csináljuk, hogy amit megcsináltunk jó nagy dög autót, azt most telerakjuk mindenféle passzív biztonságban, ezért ha ne egy Isten ütközne, akkor ne történjen semmi a járművezetővel. Ezért telerakjuk légzsákkal. Meg telerakjuk egyéb komfortberendezésekkel, és itt lehet látni a tömegadatokat. Itt most éppen a Golfot, Volkswagen Golfot vetítettem ki, hogyan növekedett a járműnek a tömege. Nézzük meg, innen indultunk 750 kg környékéről, és több mint kétszer akkora tömegre eljutottunk. Itt van egy kicsi csoda, hogy a 6-os meg a 7-es Golf között már elindult egy picit lefele ez a tömegarány, tehát pici javulás van, de gyakorlatilag azt is elértük, hogy az 1-es Golf méretét meghaladta Volkswagen Polo, ami egyel kisebb kategóriai autó. Itt látható egy picit így látványosan, hogy mennyi ez a kis piros hasába, az alsó hasában, az extra felszereltségeket jelenti. Légzsák, kényelmi berendezések, rádió, mindenféle dolog, amire szükség van, meg nincs szükség. Hát ezzel szemben a passzív biztonságok, itt látszik az 1-es Golf, akkor még nem voltak olyan komoly töréstesztek, úgyhogy a webről van egy kép. Meg hát lehet látni itt a Golf 4-estől kezdődően már lehet látni, hogy az utas cella már nagyon nem sérült, tehát ilyen szempontból nincsen nagyon probléma. A légzsákok száma, hát ez egy egyszerű Volkswagen Polo, lehet látni, hány légzsák van benne, micsoda rendszer, ez mind-mind tömeg. Ha ide eljöttök és járműmérnöknek vagy gépészmérnöknek tanultok, akkor ami adott esetben fura helyzet lehet, de a laboratóriumban vannak légzsákok, amik elpukkantak már, de nem véresek, azokat mind meg lehet nézni és meg lehet tapogatni őket. Egyébként meg senki ne nézze meg élőben, mert baromi kemény, amikor felfújódik. Teljesen ütemezetten történik a felfújás a légzsáknak. De egy másik dolog az ülés is. Indulunk körülbelül 10 kilótól, és fölmegyünk 30 kiló fölé. Magasság itt tartunk, egy tele van masszírozó cuccokkal az ülés, és különböző szervomotorokkal, amikkel tudjuk állítani, baromi nagy tömeg szintén. Másik az zajszigete, és ezt tudjuk, hogy autóba ülve sokkal csendesebbek a mai autók, ez mind-mind tömegbe kerül nekünk. És felvillantva néhány képet az aktív biztonsággal kapcsolatban, megpróbáljuk okosítani ezeket az autókat, lehet, hogy másfél-két tonnásak, megpróbáljuk úgy közlekedtetni, hogy lehető legkisebb esély legyen arra, hogy balesetet szenvedjenek. A Német Autóklub készített egy ilyen tanulmányt, ahol megpróbálta tippelni azokat az értéket, mennyivel ez kevesebb, vagy kevésbé súlyos az a baleset, amiket ezek a járművek okoznak már, amik már ilyen okos rendszerekkel vannak felszerelve. Ez például egy távolságtartó rendszer, egy olyan tempomat rendszer, ami már vissza van szabályozva. Tehát hiába állítom be én az autópályán 130-ra elvileg hivatalosan a tempomatomat, hogyha ráközelítek egy előttem haladó autóra, mondjuk előzze egy kis polszki, amit meg kevés látni, akkor szépen elkezd magától fékezni, nem hagyja azt, hogy én belemenjek. Aztán itt van a következő, vészfék asszisztens. Már a 2002-3-as E-mercikben benne volt az a rendszer, hogyha már hirtelen vettem le a gázról a lábomat, akkor már fölkészített a fékrendszert, hogy ő biztosan most egy csatúféket fog nyomni. Fölfektette a fékpofákat a tárcsára, és arra már készen volt, hogy fékezzünk ezzel. Több métert lehet nyerni. Hogyha valaki belegondol, mondjuk egy gyalogos elütés hogy szokott általában zajlani, sajnos az utolsó métereken üti a fékútnak a gyalogost a járművezető, az a pár méter az nagyon sokat jelenthet, adott esetben emberéleteket. Másik, ami most már széria autókba is bemegy, és jól tudom, akkor hamarosan vagy már lehet rendelni akár a Volkswagen Polókba is sávtartó asszisztenst, és figyeli egy kis kamera az útburkolati jeleket, és észreveszi azt, hogyha szépen lassan járművezető próbál letérni az útról, és akkor vannak különböző figyelmeztető jelzések, a műszerfalon meg elkezd csipogni. Régen még voltak olyan ötletek, hogy egy kis kezet raknak mögé, és akkor megcsapja, hogy te készülsz elaludni. Erre itt egy példa, a tergépjármű baleseteknek a nagy része, tehát a kamionok, amikor mennek, hallgatjátok a rádiót, akkor rengetegszer bemondják, hogy autópályán elhagyják a pálya elhagyásos baleseteknek hívják ezeket a negatív dolgokat. A pálya elhagyásos balesetnél arról van szó, hogy elalszik a járművezető, nem vesz észre, hogy letér a sávból, aztán ugye ott oldal teszi ki az árut az autópálya mellett. Rosszabb esetben az éppen mondjuk egy csomó rekesz sör. Aztán itt vannak a sávtartó asszisztenseknél még egy rendszer, ahol nem csak azt figyeljük, hogy benne vagyunk a sebben, hogyha az irányjelzőt használjuk, akkor elkezd figyelni a kamera, hogy aktivizálódik a rendszer, megnézi azt, hogy jön-e mögöttünk autóba a készfelől, tehát amit nekünk meg kellene tenni, hogy visszanézünk, azt megteszi a kamera, ami adott esetben a tükörbe van beépítve, és ad egy figyelmeztető jelzést, valamikor itt megjelenik egy piktogram, hogy ne menjél ki, mert 160-nal bele itt fog rohanni egy autó. Ezt nem így írja ki, csak egy figyelmeztető jelzés van persze. Aztán vannak okos világítások is, most már matrix világításokat fognak hozni. Audinál már nagyon sokat kísérleteznek ilyennel, meg hát a többi prémium márkán. Mindig onnan csorognak le az újdonságok általában. Mercedes, Audi, BMW, meg a többi Lexus és más márkákat is említhetnék. De olyan matrix világítások, amik kicsi, kis, pici fényszórók vannak LED-es technológiával, és akár matrix-szerűen akármilyen formában meg tudják világítani az úttestet. De ennek már vannak elődje is, szépen bemozgatja a lámpát ívmenetben a kanyarba, vagy ha észreveszi, hogy valahol van valamilyen objektum, ami mozog, akkor megpróbál legalább az egyik fényszóróval, vagy segédfényszóróval ráfókuszálni. Hát egy másik dolog az, hogyha be van építve egy infrakamera, akkor akár sötétben, ha nem is látunk el odáig, de ugye elég messziről tudjuk észlelni a gyalogost, sötétben ott látszik a kettő közötti kép, ott látszik, hogy fönn a gyalogosnak épp, hogy a lába látszik. De itt látható, hogy az infraképen elég jól kivehető a gyalogos. Adott esetben, hogyha észreveszünk, hogy ez egy gyalogos, akkor plusz figyelmeztetést tudunk adni, de arról biztosan tudunk figyelmeztetést adni, hogy valami ott van az úttesten, ami nem kéne átmenni. Aztán táblafelismerő rendszerek is vannak már most, megrendelhetők az autóba. Szintén kamera figyeli, nagyon okosak ezek a mai számítógépek, fedélzeti rendszerek, amik észreveszik, hogy igen, ez egy közlekedési tábla, meg van neki tanítva, hogy hogy néznek ki az EU-ban például, vagy Amerikában, hogy néznek ki a táblák, fölismeri őket, és akkor ez olyan, mint az arcfelismerő rendszer. Telefont előveszitek, arcfelismerő ott van rajta. Ő fölismeri azt, sőt, van ez a mosolygás figyelő is, ahogy előbb elmosolyogtad magad, tudja a kamera, és akkor villant. Ezek a rendszerek tudják a táblákat. És akkor itt jön már az extra intelligencia, amikor azt nézi, hogy ez éppen egy gyalogos, vagy egy biciklis. Figyeli, hogy milyen gyorsan halad át az úton, mekkorát kell ráfékezni az, hogy ne legyen senkinek semmi baja. És hát az intelligenciának egy kérdése, az itt egy nagy kihangosítás nincs, ez egy kis szerény laptop, úgyhogy szerintem ennyi a max. Nem is ez a lényeg. Ez a Google-nek az autója. Erről lehet, hogy hallottatok már, Kaliforniában elég sokat kísérleteztek vele. Egyébként egy hibrid jármű, mi másba rakták volna ezt bele. Harmadik generációs Toyota. És a lényeg az, hogy egyébként hasonló rendszer volt azon az annak az autónak a tetején is, de egy kamera forog nagyon gyorsan az autó tetején. És most beütitek mondjuk a Google Maps-be a házszámotokat, akkor van egy olyan Street View, és körbe tudtok nézni. Pont az egyik szomszédomat kapták el egy pár házzal odébb, le van, ismerem a kabátjukat, úgyhogy biztosan ők azok. Egy ugyanilyen kamerával figyeli ez a jármű a környezetet, tehát észleli, hogy mi hol van, egy számítógép belül egy igen nagy teljesítményű, nagyon jó szoftverrel, fel is ismeri, hogy mi micsoda a környezetben, meg mi mennyire halad. Tehát figyeli azt is, hogy mi a változás. És hát a poén a végén van, hogyha valaki egy kicsit jobban figyel erre az emberre, az oké, hogy nem ő mozgatja a kormányt, akkor ha visszaér a helyére, akkor lesz egy érdekes dolog. Vásárol a McDonald's-ba, hozzá nem nyújt semmihez se, csak ezt mondta, hogy McDonald's. Talán azt ki kell választani, hogy melyik, mert Győrben is van kettő, hogy hány úton. És akkor utána ő hazamegy, rá is van írva az autóra, az egy kis figyelmeztetés, hogy ez egy önmagát vezető autó, in English. Bemegy a ruhatisztítóba, kifizet mindent. Persze azért nagyon jók az operatőrök, próbálták úgy fölvenni ezt az egészet, hogy ne legyen egy csattanó az egészen. Egyébként egy ilyen hibrid autó, csak addig elmondom, hogy igazából nagyvárosokban lehet jól használni ezeket, ahol nagyon sok a forgalmi dugó vagy a lassú haladás. Ott jelentkezik igazából fogyasztás csökkentés. Autópályán gyakorlatilag ugyanannyit fogyaszt egy hibrid autó is, mint egy belsőégési motoros autó. Tehát mondjuk ez benzines, és hát itt a lényeg a fehér bot. Fickó totálba vak, és egyszerűen ez a jármű képes arra, hogy végigmenjenek. Ennek egy komoly engedélyezési folyamata van procedurális. Képzeljétek el, hogyha ezzel az autóval valaki balesetet szenved, akkor azt hogyan lehet elkönyvelni? Ugye nekem is sok ismerősöm van, igazságügyi szakértők, akik különböző baleseteket vizsgálnak. Én is dolgoztam ilyenben, nem egy leányálom az a meló, mert ilyen véres képeket kell nézegetni, meg kitalálni, hogy mi miért történt. Abba is hagytam ezt az egészet, ez egy pszichikálisan nem túl jó dolog. És egy olyan esetben, ahol mondjuk tegyük fel, mostani Priusokban is benn van automata beparkoló rendszer, mondjuk elüt valakit, valamilyen rendszerhiba kapcsán, kit fognak elővenni? Az autót, az autógyártóját, vagy a járművezetőt? És ki fogja azt kivizsgálni, hogy ez kihibázott? Ez csak egy nagyon egyszerű eset, de ennél az autón el tudjátok képzelni, mennyi probléma, hogyha mondjuk valaki balesetet okoz. Mert ugyanis arra is kötelezett a járművezető, hogyha el lehet kerülni a balesetet, maximálisan törekedni kell arra, hogy elkerülje. Tehát olyan nincs, hogy kijött valaki elején, fölteszem a kezem, és paf, akkor én is hibás vagyok, mert megpróbáltam, vagy nem próbáltam meg elkerülni a baleseti szituációt. A belsőégési motor kapcsán ezt az ábrát csak azért szeretném megmutatni, hogy ez ennyire bonyolult. Ezt itt meg fogja valaki tanulni, hogyha ide jön, hogy ez hogyan működik. Nem annyira nagy ördöngönség, mert részeiben fogjuk megtanulni az egészet, és nagyon szép szakma, jól is fizet, azt kell, hogy mondjam. És ennyire bonyolult szerkezetet kell üzemeltetnünk azért, hogy A-ból B pontba elmenjünk. Ehhez képest vannak variációk, kicsit a hibrid autókat, hogyha végig gondoljátok, vannak, milyen alternatívák vannak? Hát alternatíva van, lehet etanol tankolni, azt tudjátok, vannak gázos autók, hidrogén autóval, nagyon sok régóta kísérletezik a BMW, de aztán vannak a tisztán villamosok, amikor csak villamoshajtás van benne, ezt megnézhetitek itt a laboratóriumban is, nálunk is van ilyen, van összférünk is, már vittünk vele orosz és ukrán rektort is, másik is, örültek mind az őrült, persze, mert tél volt, és befújt az arcukba havat a szél, úgyhogy nagyon élvezetes ilyen villamos autóval menni, de a kettő között, tehát ahol belsőségesen mondtam, ott vannak a hibrid autók. Ennek különböző rendszerei vannak, ebben nem menjünk bele, ezt majd itt szépen megtanuljátok. És ezzel a hibrid rendszerrel még tovább bonyolítottuk ezt az egész autót, tehát előnyök és hátrányok mindenhol vannak, kompromisszumokat kell kötni mindig. Hibrid járművel kapcsolatban ezt a rövid kis videót szeretném megmutatni, hogy mi értelme van a hibrid járműnek. Ugye az a lényeg, hogy van benne egy belsőégési motor, általában egyébként benzinmotor, vagy ottomotor, hogyha így jobban tetszik, meg van benne egy villamos hajtás is. És a leglényegesebb az, hogy ez a komplett rendszer arra képes, hogy amikor fékezés van, akkor nem a normál, megszokott fékrendszerrel fékezünk, hanem a villamos hajtással fékezünk. A motort átkapcsoljuk generátorüzemmódba, és elkezdjük vele fékezni az autót. Ez nekünk azért jó, mert be tudjuk tölteni azt az energiát az akkumulátorokba. Tehát van némi veszteség, ugye a vezetékek melegednek, tehát amin szépen mi töltünk, vezetjük az áramot, de önmagában baromi jó, mert eltárjuk az akkumulátorba, és újra föl tudjuk belőle gyorsítani az autót. Tehát sokkal kevesebb energiát veszítünk el közlekedés során. És ez az energia, ez elég durva, mert itt egy négyzetes összefüggés van. Tehát minél nehezebb az autó, szinte négyzetesen megvan a képlet is, és nem fárasztok benneteket, de gondoljátok el, hogy nagyon durván, tehát szép függvényben látszik, hogy progresszíven számít az, hogy mennyire nagy döggel közlekedünk. Már bocsánat, így. Mi csak így szoktuk hívni. Hozzá kell tennem, nekem is egy Avensis, hiszen van nem kicsi autó, de mi elég sokan szoktunk közlekedni, mert általában 4 ember is ülünk. Majd ha sok pénzem lesz, akkor veszek egy kis autót is mellé, és akkor megcsinálom azt az amerikai mintát, amit láttatok, de egy jövőkép. Tehát rengeteg dilemma van ennek kapcsán. Itt látható a Toyotának a hibrid rendszere. És itt egy érdekes sorozat van, annyira nem szerethetitek a diagramokat, de bejelölgettem ezeken a kis ábrákon, mi a lényeges. Hány autó létezik, ami ilyen hibrid rendszerrel van ellátva, vagy tisztán elektromossal, meglepődnétek, mert arra nem figyeltek általában, hogy mennyi ilyen autó van. Sőt, azt nem is nagyon halljátok, hogy egy hibrid autó csak úgy jön mellettetek. Tehát én többször megijedtem Párizsban, amikor rengeteg van belőlük bent a városban, simán elektromosból is, meg hibridből is. Egyszerűen nem lehet hallani, hogy jönnek és lelépsz az úttestre. Ha még ez Angliában van, ahol ráadásul másik irányba kell nézni, akkor elég baleset veszélyes a dolog. A jövőben majd az lesz, hogy kötelező lesz felszerelni ezekre az autókra valamiféle jelzést, hogy ha gyalogost vesz észre, így a kamerarendszer, akkor szól neki, hogy hello, itt vagyok, persze, úgyhogy ne jegyen meg. Aztán az is egy érdekes, hogy ha már mivel közlekedünk, elektromos kerékpárt említettem a kínai kapcsán, itt is rengeteg van, azok is suhannak, mint az őrült. Jön a nagymama a bevásárlásból 20 kiló cuccal, és csak úgy suhan el mellettünk a járdán, azért elég veszélyes. Hát Kína, ez európai számok, itt gyakorlatilag 3 millió környékén leszünk 2014-ben ennyi ilyen kerékpár, tehát azért kell foglalkozni ezzel, mind a mellett az akkumulátoroknak a problémája is itt van. Azt tudjátok, hogy az elemet azt nem szabad így kidobni a szemetesbe, mert kicsit csavas a hatása, ezt lehet látni akkor is, amikor kifolyik a távirányítóba, elég nagy gond. Ugyanígy a környezettel is sok problémát okozunk, hogyha itt Győrben mondjuk elviszik a szeméttelepre, akkor az bekerül a földbe, az a sok savas anyag, és ez problémát okoz nekünk. Ugyanígy, ha akkumulátoros autók vannak, akkor azokkal is nagy a probléma. Úgyhogy el lehet képzelni, hogy Kínában mennyire foglalkoznak az ilyen szelektív hulladékgyűjtéssel több helyen. Fejlődik Kína, de különböző aspektusai vannak. Hát itt lehet látni, hogy Kínában gyakorlatilag ez már egy felmérés volt, tehát ez visszamenőleg ez a historical data. 23.325.000 ilyen kerékpár volt. Hát a jóslatok azok meg picit fölé szólnak már. Aztán az USA-ban rengeteg hibrid autó van, százalékban is elég nagy, és itt Kaliforniát emelném ki, hogy 84%-nyi az elektromos, tisztán elektromos járművek száma. Hatalmas. Itt látható mind az a logó, annak a gyártók logója, akik foglalkoznak az elektromos autó gyártása, akkumulátorgyártása, egyedi járművekkel. És picit a végére szaladnék, mert tényleg nem akarom a kollégáknak a munkaidejét kihúzni Mobilis központban, úgyhogy picit visszafele fogok majd lépkedni. Néhány magyar példa elektromos járművekre. Vilisics Vilus barátunk is itt van, aki egy Győrben üzemeltet egy céget, elektromos gokart pályát fog nyitni Győr új baráton. Marha jól mennek, nem tudom, láthatok-e ilyet. Csapatépítő tréningre, osztálykirándulásra ki lehet menni egy állomásra. Nagyon nagy élmény. Nincsen sok hang, lehet hallani, hogy zúg a villanymotor, de nagyon-nagyon gyorsít, jobbat, mint a belsőgési motoros. A villanymotornak az a nagy előnye, hogy már indulásnál akkora nyomatéka, mint a húzat. És itt van néhány villantásra. Láthatjátok, az elektromos motor picit egyszerűbben néz ki, mint a belsőgési motor. És csak a csapágyat kellene cserélni, de azt mi, hogy élettartamra tudjuk tervezni, az sem kell. El lehet gondolkodni azon, hogy miért van szükség akkor jövőben mondjuk márkaszervizekre, kereskedésekre. Amikor nagyrészt ugye ezt tudjátok ti is, hogy apuanyu elviszi az autót olajcserére, akkor azért hagyják ott a cash-t, mert az belekerült 50-60 ezer forintba rosszabb esetbe, moszeknál kevesebbe, főleg, hogyha nem kap számlát. Aztán itt vannak az akkumulátorok, de lényeg a napelem használat, és akkor most térnék ide a végére, mielőtt még irány a Mobilis. Van nálunk egy hibrid tranzit, amit szintén megnézhettek és tanulhattok rajta, nagyon sok mindent. És ilyen kis lelkesítésképpen, hogy mi mindent lehet még nálunk csinálni, ez félig meddig azért elárulom, hogy ez egy reklám, hogy gyertek ide hozzánk. Nálunk van egy már sokszor emlegetett napelemes autós csapat, és ez egy élmény videó tőlük 2012-ből. Ezen a versenyen én már nem voltam kint, de előtte végigjártam én is velük, mentünk 9020-valány kilométert vezettünk szinte egybe, Dél-Franciaországba 1900-valány kilométert. Nogaróba mentünk, legelső versenyünk, és akkor ott rögtön kaptunk egy külön díjat, mert senki nem tudott kimenni, olyan rossz időt nem tudtak kimenni napelemes autóval a pályára. És ott tartunk, hogy van olyan járműünk, amelyik itt városi körülmények között 122%-os energiamérleggel tudott menni. Ez a 22% az mind az akkumulátorba kötött ki. Lehet vele iPhone tölteni, androidos telefon, meg amit akartok, laptopot. Ez egy olyan verseny, ami azt lehet mondani, hogy majdnem Forma 1-es szintű szervezés. Srácok a zenét látom, élvezik, úgyhogy ez... Jó, ez simán előadáson és nyugodtan. Ez az autó, ami tudta ezt az energiamérleget. Kicsit sok napelem van rajta, azt lehet látni, meg szenvedtünk vele, éjszaka szereltünk. Egy évig tervezgetik a srácok az autókat, amiket elviszünk versenyeztetni. Jó esetben elhozunk magunkkal egy kupát is. Itt van egy pár darab itt a JKK-ban. Az a célja a versenynek, hogy a lehető legkevesebb energiát használjunk el a közlekedésre. Ezek a pályák úgy vannak kialakítva, hogy a pályán több helyen is többször meg kell állni, tehát ugyanúgy, mint a városba mennénk. Tehát számít az is, hogy mennyi energiát táplálunk vissza a járműbe. Hát most olyan 30 fős körülbelül a csapat, 8 fővel indultunk. Amiért ezt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon pozitív, és hogyha elmentek nem csak hozzánk bárhova, bármilyen egyetemre, főiskolára, vegyetek részt plusz programokban. Az annyira sokat számít, ugye ha megnéztek mondjuk egy álláshirdetést, és még ilyennel nagyon nem foglalkoztatok, HVG-be vagy bárhol, minden a gyakorlattal rendelkező végzősöket keresnek. Csak ez olyan érdekes paradigma, és hogy leszek én gyakorlott, hogyha most végeztem? Hát valahogy nehéz az egész, hát úgy lehet gyakorlottnak lenni, hogy már az egyetemi évek alatt már elmentek valami szakmai gyakorlatra, bárhol, bárki közgazdász, bárki legyen az ember, el kell menni szakmai gyakorlatba. Ilyen jó kis programokban részt kell venni, és gyakorlatot szerezni. Csapatba kell dolgozni, németül, angolul lehet kommunikálni ott kint is. Nagyon pozitív dolog. Úgyhogy én ezzel köszönném meg a figyelmeteket, ez a kis saját termékünkkel. Nálunk így a hallgató-oktatóipar együttműködik, de csak így tudunk egyébként működni, mert nem zárhatjuk be az egyetemet. Mindig nyitottak vagyunk, tehát ti is bármikor bejelentkeztek, kis csoportosan, még akartok információt, ez kevés volt belőlem, vagy laborba akartok látogatni, akkor jöttök, és mi állunk rendelkezésetekre, mindent megmutatunk, amit csak tudunk, és lehetőleg még jobban motiválunk benneteket arra, hogy gyertek ide tanulni. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és akkor irány a Mobilis.